WeLearning Podcast. Tudomány, technológia és hétköznapi praktikák a képzés és fejlesztés világából.
Sziasztok, ez itt a WeLearning Podcast következő adása, a mikrofonnál Koltányi Gergő. A mai adásban a március végi WeLearning Meetup utolsó előadását hallgathatjátok meg, ennek elkövetője én voltam, és az AI képzésfejlesztésben, L&D-ben történő felhasználásáról szóló kutatás volt a tárgya. Hallgassátok szeretettel! Nyilván nem kerülhetjük meg mindenki kedvenc témáját legalábbis másfél éve, a mesterséges intelligenciát és a képzésfejlesztést. Én azt mondtam, hogy nekem nincsen ilyen lézerem, mint amilyen a... Nem, akkor is nyomni fogom a gombot. Úgyhogy egy picit annyi, hogy rengeteg információ kering AI ügyben, és hát János az egyik olyan ember szerintem, aki kimondja mindig azt a varázsszót, hogy az, hogy mit lehet csinálni az AI-jal, meg mit csinálunk az AI-jal, a között egy ilyen nemhogy szakadék, hanem talán naprendszernyi különbségek vannak, és ez mindig azt kérdezi, hogy mit próbáltál már ki, ugye? És nálatok a képzésben azért ez egy szignifikáns pont, vagy ti most a kutatásokban is kipróbáljátok ezeket a különböző AI támogatott eszközöket, és próbáltok tapasztalatot megosztani. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy mit lehetne csinálni az AI-jal, meg mit csinálunk az AI-jal, és nem is mi, mert hazai kutatásról hát nem nagyon álmodunk egyelőre, de hogy a tavalyi év végén a Donald Taylor és egy kedves kollégája csináltak egy kutatást, amit egy picit feldolgoztam legalábbis abból a szempontból, hogy most együtt végigmehetünk így a fő pontjain ennek a kutatásnak, és akkor egy kicsit ilyen vitaindító jelleggel, mi a helyzet az L&D-ben. Ugye a kutatás arra kereste a választ, hogy a Learning and Development szakemberek hogyan viszonyulnak a mesterséges intelligenciához, annak használatához, és az adatokat kérdőívesen meg interjúkon tavaly szeptember és októberben vették föl, tehát ez ugye ez 23 év, egy fél évvel ezelőtti adatfelvétel. És az első kérdés az volt, hogy hol tartunk most, tehát hogy akkor a tavalyi év őszén az első ábrára azt rakták föl, hogy hogyan jellemezné a mesterséges intelligencia használata terén elért eredményeket munkahelyi környezetben, tehát ez kifejezetten vállalati helyre vonatkozik, és ugye a két csoportra osztották a válaszokat, egyébként az 5 vagy 6 különböző válaszból lehetett jelölni, hogy az egyik az a nem csinálunk semmit, vagy a csinálunk már valamit körülbelül ez a két nagy csoport, és hát az látszik, hogy hát a munkáltatók, ugye nem csak munkáltatók adtak válaszokat, hanem szolgáltatók is, vagy hát beszállítók, vendorok, platformfejlesztők, eszközfejlesztők, illetve freelancer fejlesztők is. És ugye itt van, hogy a munkáltató, akik munkáltatók, azok azt mondták, hogy nem csinálunk semmit, vagy éppen csak így hát játszogatunk vele, az a 45%, ehhez képest a mindenki más, a másik két célcsoport ennél kevesebb, hiszen ők már a másik oldalon gondolják magukat, ahol is hát már valamit csinálunk ezzel a dologgal. Azt mondja a kutatásnak az ilyen kommentárja, hogy a munkáltató, tehát a vállalati oldal az egy kicsit óvatosabb ebben, több okból is óvatosabb, de leginkább hát ők nekik kevésbé kell eladni magukat. Ugye, tehát egy beszállítónak, vagy egy szolgáltatónak, egy freelancernek azt mondani 2023 őszén, hogy én használom az AI-t, az gyakorlatilag all in a kártya asztalon, és akkor atya úristen, micsoda innovatív beszállítónk meg freelancerünk van. Érthető, hogy ez egy picit másként jelenik meg. A második kérdés, hogy ugye ebből következik, hogy inkább a szabadúszók meg a szállítók nyilatkoztak úgy, hogy ők napi szinten és széleskörűen használják gyakorlatilag a mesterséges intelligencia megoldásokat. Hát itt ugye látszik az ábrán, hogy azért itt egy picit jobban széllyel húzták, de azért továbbra is, mivel hogy ez egy önbevallásos kérdői volt, hát ki mekkorát hogy mondjam, mondott ezzel kapcsolatban, fogalmazzunk így, meg hogy ki hol tart abban, hogy, hogy akkor ő most AI-jal merre jön és megy. Ami izgi, a szabadszavas válaszokban azért már egy kicsit lehet turkászni, és ugye mindenkinek volt lehetősége, hogy ilyen szabadszavas válaszokat adjon, és hát ebből azért kirajzolódik az a kép, amit összességében azért így hasraütésszerűen, vagy gut feelingből mondanánk mi is, hogy hát aki említette, hogy mesterséges intelligenciát használ, az általában valamilyen tartalom létrehozásra, vagy alapvetően ötletelésre, ötletelésnek a segítésére használja a leginkább. És ami még izgi volt, ugye itt picit megpróbáltam valahogy érthetővé tenni ezeket. Például az elsőt azt nem tudom értelmezni, hogy mire gondoltott a költő, de hogy azt mondja, hogy készségek feltérképezésének lehetőségére, meg piacazonosításra. Ez gondolom valami olyasmit jelent, hogy ha freelancerként vagy szolgáltatóként mondjuk én egy tartalom terméket tervezek, akkor megpróbálta az AI segítségével felmérni a piacot, hogy erre volna-e igény a something like that. Tehát valami ilyesmi. A központi platformok ...nak a használata, ugye itt megint a szolgáltatói oldaltól hallhatjuk ezt nyilvánvalóan, hogy ő a platformjába ezt beépítette, és akkor tessék, hogyha használod a platformot, akkor te már használt mesterséges intelligenciát, és mennyire innovatív vagy. Ez volt a másik ilyen. Ami már izgalmas e-learning fejlesztői fejjel, hogy a témaszakértők tudásának a helyettesítése vagy kiváltása az AI segítségével. Ezt már azért is láttam releváns válasznak, mert ezt szerintem vállalati oldalon ülők tudják, hogy ez mekkora szívás, hogy gyakorlatilag megfogjátok azt a szakértőt, és leültessétek, és beszéljen, mondjon valamit, ne pedig adjon oda valami dokumentumot, vagy PPT-t, és próbáljátok meg kihámozni belőle, hogy mi a fenére gondolt a költő. És hát a mesterséges intelligencia ebből a szempontból egy nagyon hasznos eszköz tud lenni, megfelelően jól promptolva és paraméterezve, hogy gyakorlatilag szimulálni tud egy témaszakértőt, ha lehet, akkor nem egy nagyon belsős témaszakértőt, mert ugye arra nincs feltanítva, de viszonylag általánosat igen. Aztán vezetőfejlesztésben jelenik meg még egy érdekes történet, a coaching támogatás kapcsán próbálkoznak vele, ez egész biztos vállalati oldal lesz, innovatív vállalati megközelítés, és használják értékelések, párbeszédes, hát ilyen chat alapú visszajelzésre, illetve tanulási analitikára és ehhez hasonló dolgokra. Tehát itt már elkezdődik egy picit az a gondolkodás, hogy nem csak hogy statikus tartalmat helyettesítek, hanem gyakorlatilag elkezdem a személyre szabott valamiféle tanulás-támogatási szolgáltatást igénybe venni. Talán ez lesz a legérdekesebb része itt az őszi válaszok közül annak, amit látunk. No hát, aztán megyünk tovább, és azt próbálták meg feltérképezni, hogy hát mivel indokolják, hogy használják az AI-t ezek a válaszadók, milyen előnyök miatt döntenek úgy, hogy már pedig mesterséges intelligenciához fordulnak. Hát ugye, mit a Isten, ott van az elején a gyorsan csinálunk tartalmat című probléma, elég jó arányban. A hatékonyságjavítás és a költségcsökkentés az L&D-n belül az, én összevonnám az elsővel, mert az azt jelenti, hogy talán csinálunk tartalmat, és azt a kettőt, ha összeadom, akkor ki is adja a 90%-ot, hogyha jól látom. Ugye vannak, akik a personalizáció, adaptív tanulás irányába próbálnak indulni, itt nyilván föltenném azt a kérdést, hogy mire gondolt a költő personalizáció kapcsán. Ez is egy ilyen közös nagy nyelvi mítoszunk, hogy én szerintem az a personalizáció, szerintem meg az, és akkor innentől ezt beszéljünk róla. Aztán facilitált információ felfedezés, ez nyilván forrásanyag kutatásnak tudnám szerintem itt leginkább fordítani, megint az események kiváltása, vagy legalábbis a csökkentése, és jövünk lefelé gyakorlatilag szinte a semmi irányában, ezek már értékeltetett mennyiségű válaszok, hát ezek a próbálkozunk mindenféle ötletekkel. Hát itt is azt lehet azt mondani, hogy tartalomkészítés és tartalomkészítés. És még van a tartalomkészítés is, amit nagyjából ki lehet olvasni ebből. Ami még izgi, hogy gyakorlatilag nagyjából első számú vagy egyetlen megoldásnak a ChatGPT-t jelölték meg érdemben a legtöbben. Ugye itt ma már egyébként elhangzott, hogy van olyan, aki már akkor használt mesterséges intelligenciát, mielőtt még a ChatGPT kibújt volna a földből, például az LSP platformokban, az ajánlórendszerek, mint egyszerű mesterséges intelligencia algoritmusok ott voltak már azért régebben. Na, hát ez egy másik, ugyanaz a témához tartozik, előnyök, miért használjuk a képzésfejlesztésben, ugye itt van ChatGPT-t ötletelésre használjuk, segít tréningforgatókönyvek, programtervek megírásában, javaslatok, tanulási célok megírásában. Ezt mennyire gyűlölik egyébként az elendisek megírni a tanulási célokat, és azt nagyon sok helyen látszik, hogy a ChatGPT-vel tök jól le lehet generáltatni a tanulási célokat. Egyébként tényleg lehet jól használni, egy contentből tanulási célokat generálni, mert ez egy sokszor adminisztratív feladat, mert a tartalom a lényeg úgyis, igaz?
Ott írjuk bele, hogy mire vállalunk
felelőt. Igen, szuper. Oké. És ugye csináltak egy szófelhőt abból, hogy milyen válaszok jöttek, hát szerintem a szófelhőt, ha megnézitek, akkor tök jól lehet látni, hogy tartalom létrehozás, ChatGPT tartalom létrehozás, és nagyjából itt a legfontosabb izgi. Én nekem az ötletelés, illetve ez a fajta előkészítő, kicsit tanácsadói szerep, ez már nekem hozzáadott értékként jelenik meg. Szerintem nagyon sok időt és energiát, meg munkát meg tud spórolni a learning designer, hogyha nekiáll egy picit előzetesen tervezni ennek a segítségével. És nyilván akadályok. Oldalakon keresztül sorolja föl, hogy milyen akadályai vannak ennek, én csak azokat emeltem ki belőle, hogy nagyjából három kategóriába sorolja az akadályokat, a felmérés, technológiai jellegű akadályok, itt látjátok adatvédelmi, biztonsági, informatikai biztonsági, integrációs, kompatibilitási, minden jön, tehát nyilván ilyenkor mindig azt meg, hogy miért nem lehet, arra mindig nagyon sok kreatív válasz érkezik. Vannak üzleti akadályok, leginkább a költségekkel, mert ugye a fene se tudja elkezdesz tartalmat generálni, hogyha appin keresztül nézed, akkor egyszer csak majd jön a számla, hogy ez volt $500, meg $1000, meg $5000. Ma még nagyon nehéz menedzselni a generatív AI mögötti költségszintet, ez tök érthető. Szabályozási, megfelelési, etikai, szerzőjogi, sok minden üzleti akadály vannak, és akkor vannak ezek az egyéni akadályok, amik bizalmi képességhiány, bizalmi kérdés, képességhiány, idő, túl sok választási lehetőség, túl gyorsan jön, ezt a soft faktornak nevezném, az az ellenállása, miért nem jó kategória, de nagyjából ezekre lehet az akadályokat sorolni. És akkor ami izgalmas számomra is, ebből a... Ez jó volt, ugye? Józsi. Bocs. Szóval ami számomra izgalmas ebből a tanulmányból, az, hogy a tanulmánynak körülbelül a közepén elkezdődik az a folyamat, hogy hát tulajdonképpen a learning designban, vagy a learning experience designban borzasztó sokat tud segíteni a mesterséges intelligencia, most egyszerűsítsük a ChatGPT, tehát ilyen chatbot jellegű megoldás, és azt vizsgálja, hogy a különböző szakaszaiban a learning designnak mire és hogyan lehet használni, és hogyan használják ezt az eszközt. Úgyhogy hát ugye a tartalomgyártás benne van a folyamatban, de hogy először ugye az első szakaszában, ahol a kutatás, koncepcióalkotás, design, tehát amikor eljutok odáig, hogy kb. Ezt akarjuk megcsinálni, aztán majd nekiállhatunk legyártani az elemeit, de először találjuk ki, hogy miről van szó. Itt érdekes módon itt jelik meg a tartalomgeneráláson kívül a második leggyakoribb használat, és egyértelműen ötletgyűjtés, témákhoz, tanulási tevékenység, forgatókönyv készítéshez, magas szintű kurzusvázlat, kérdések, kvízek, feladatok generálása, és azért valljuk be, hogy egy oktatót rávenni, hogy egy feladatbankot értelmes feladatokkal és azokra adott visszajelzésekkel töltsön föl, az nagyjából közel áll ahhoz, amihez sört és örök életet kellene fölajánlani hozzá, szóval tényleg nagy segítség, hogy ilyeneket meg tudjunk csinálni. És ami érdekes, hogy megjelölték ezt a gondolkodó partnert, vagy hát valami közös együtt gondolkodó eszközt erre, ami tök jó, mert ahogy mondtuk, hogy a szakértőkkel néha nem igazán tudunk beszélgetni, és akkor mi van, akkor legalább a ChatGPT-vel tudunk beszélgetni a dilemmáinkről, a kérdéseinkről, szerinted hogy van, mit javasolnál, nézzük ezt, hogy kicsit tényleg ezt a fajta ötletelést nagyon jól segíti, úgy tűnik a válaszok alapján. Nyilván a következő fázisban, ahol gyártani kell, meg le kell szállítani a különböző elemeket, ott azért segít, bár én azt gondolom, hogy itt a tartalomírás, forgatókönyvírás, akik lokalizációval foglalkoznak, tudják, hogy hú, mekkora sebességmeli, meg egyéb terhet levesz a fordítás, a nyelvi fordítással. Ugye vannak itt már videók, leginkább egyelőre még ilyen beszélőfej avatáros videókról, generált videókról beszélünk, szintetikus hang, szinkronhang, képgenerálás, nagyjából ezek az alapszintű médiák, amik ősszel még megvoltak, ugye erre most azért bejött a videógenerálás is már, szerintem még ugye nem, de majd az idei évnek az lesz valamikor az őszi slágere, amikor kijön, hogy akkor lehet kis videókat is generálni, meg animációkat. Ugye bejött, mondtam, valamikor tavaly a kis animációs program, melyik a segítsetek, aminek már van ilyen AI-os... Viond, köszönöm szépen. Tudom, miért felejtem el, mert én nem szeretem a Viondot. Hívők szempontjából ez most mindegy is. Szóval nyilván a tartalomgenerálásban már megvan, tudom. Igen. Jó. Ugye itt is jöttek válaszok, meg szavacsavas válaszok. Talán érdekes, hogy ez praktikusan hogy jelenik meg, tehát mit jelent a tartalomgenerálást általában. Ugye témaszakértői anyagok egyszerűsítése. Ó, nem tudom, hogy mennyire vagytok benne, de hogy olyan gyönyörű terminus technikusokkal, értetetlen körmondatokkal, mire gondolt a költő, anyagokkal kell dolgozni, hogy időnként az tök jó, hogy figyelj, szerinted mire gondolt a szakértő, amikor ezt írta le, megpróbáld nekem elmagyarázni? Hát ez tök jó. A tanulás tartam tömörebbé tétele, hát ez is egy olyan probléma e-learning fejlesztőként, amivel ugye megküzdünk, hogy ide ott szakértő egy 40 oldalas anyagot, és akkor egy 10 perces tananyagot kéne bele csinálni. Azt melyiket húzzam ki, ugye? Hát szakértő nem hajlandó megmondani nekem, hogy melyiket húzzam ki, találjam én ki, hogy mit húzzak ki, és akkor próbálunk vele összefoglaltatni, tömöríteni. Hát ez nem vagyok nagy rajongója a szövegtömörítésnek, mert akkor mindig megkérdezem, hogy miért pont azt. És ha az annyi volt, akkor abban most van információ? De mindegy. Dokumentumok manipulálása, ugye itt van a tartalomelemzés, kivonatolás, összefoglalás, ugyanezek a dolgok. Akkor amit megemlít, az leginkább szerintem a compliance, hogy mondjam, orientációra vonatkozik, hogy nagyon sok ilyen jogias szöveg van, megfelelősségi, meg egyéb, és ezeket megpróbálni valami emberi nyelvre fordítani, ez kicsit a témaszakértői logikához illik, hogy valahogy célzottabban testre szabni ezt a szöveget, illetve hogy itt vannak ugye, jegyzetek készítése óravázlatokból, stb. Tehát hogy ez is olyan, ami nem az e-learninghez, de a jelenléti képzéshez feldolgozási anyagnak tök jó, illetve hát olyan szolgáltatások használata, amelyik ilyen AI-os megoldásokat tartalmaz, beszélőfejvideók, hanggenerálás, ilyesmikre adtak választ a gyártási fázisban. És akkor ami tök érdekes volt, az az, hogy megjelenik a dizájnban ez a harmadik fázis, ahol ugye értékelés, vagy utánkövetés, vagy follow-up fázisról beszélünk, de az is látszik, hogy hát itt már elfogyott az üzemanyag, tehát hogy eddigre már kifogyott a benzin, itt már csak kettesbe gurul az autó, itt már néhány minimális válasz érkezik, kvalitatív visszajelzések alapján fejlesztési javaslatok azonosítása, tehát mit mondtak a feedback lapon a tanulók ugye az adott képzésről, és akkor azokat így összeöntöm, és akkor megkérdezem az AI-t, hogy akkor szerinted hol kéne belenyúlni a képzésbe, hogy jobb legyen. Hát ha az AI kell, akkor szerintem baj van, de hogy ugye szintén az AI segítségével azonosítani, hogy hol van a tartalomban testreszabási lehetőség, itt is megint az a kérdés, hogy vajon mit értünk testreszabáson, meg hogy mekkora testreszabást tudunk csinálni, és akkor a Jolly Joker az adathalmazok elemzése, hát ebből van a legnagyobb kételyem, bár nyilvánvaló, hogy mi egyébként amúgy is küzdünk a tanulási adatokkal, mert hogy egyrésztről nincsen, másrésztről ha van, akkor az a baj, hogy van, és nem tudunk vele mit csinálni. Na ebben az esetben el tudom képzelni, hogy belép az AI, és akkor azt mondja, hogy nézd, itt van ez a bazi nagy adathalmaz, és akkor ebből valamit mondjál már, hogy mi ez, mert én ezt nem fogom már végignézni. De ehhez az kéne, hogy mondjuk legalább X-apit kezdjen el használni egy szervezet, az tényleg rendesen csinálja, az menjen be egy nagy adattárházba, és akkor valamilyen BI eszközzel, vagy ilyesmivel tényleg elkezdje elemezni. De hát itt már azért elfogyott a, itt azért már elfogyott a lendület. Még egy jó pár dologról beszél ugyan a tanulmány, például, hogy hol érdemes elkezdeni, mivel kéne folytatni, de én azt gondoltam, hogy vitaindítónak ez körülbelül elég, legalábbis a tekintetben, hogy arra lennék kíváncsi, hogy vajon ti hol tartotok? A vita pedig le is zajlott ott, hát vagy nem is vita, hanem inkább beszélgetés a meetup alkalmával, és nagyon remélem, hogy legközelebb ti is aktívan, akik nem voltak ott, el tudtok jönni, és be tudtok kapcsolódni akár ehhez kapcsolódó, akár más témáknak a szakmai egyeztetéseibe, beszélgetéseibe, vitáiba. Várunk titeket legközelebbi alkalommal, hogy mikor és hol lesz meetup, azt a WeLearning Hub Facebook csoportjában fogjuk majd meghirdetni, úgyhogy csatlakozzatok a csoporthoz, aktívan kapcsolódjatok be, és várunk titeket a legközelebbi meetup alkalmával. Sziasztok!
WeLearning Podcast. Tudomány, technológia és hétköznapi praktikák a képzés és fejlesztés világából.